Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, tartsátok meg a törvényt, szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nem sokára eljön szabadításom és megnyilvánul igazságom. Az idegenek fiait pedig, akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki, szeressék nevét és szolgái legyenek, akik megtartják közülük a szombatot, s vigyáznak, nehogy megszentségtelenítsék, és ragaszkodnak szövetségemhez, azokat mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el házamban, az imádság helyén. Elfogadom égő és véres áldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára az imádság háza lesz. Ez az Isten igéje. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Perikópa című műsorunkban, ahol a vasárnapi olvasmányt és evangéliumot magyarázzuk. A Trító Izaiás szövege ez, tehát a Izaiás könyvének 56. fejezetéből. Itt érdekes módon nem találkozunk az áldozat kritikával. Ha Izaiás könyvének az első fejezetét olvassuk, akkor azt látjuk, hogy ott így beszél Izaiás, minek nekem meg annyi véres áldozatotok, mondja az Úr. Jól laktam már a kosokból készült égő áldozataitokkal és a hizlat borjak hájával, a bikák és bakok vérében nem lelem kedvemet. Tehát megtalálható az áldozat kritika, vagy a kultusz kritika, így szoktuk ezt tudományosan nevezni. Ugyanakkor itt pedig éppen a mai szakasz végén, ez van Izaiásnál, elfogadom égő és véres áldozataitokat oltáromon, mert házam minden nép számára az imádság háza lesz. Tehát úgy tűnik, hogy az imádság és az áldozat hozatal vagy áldozat bemutatás, ez a kettő összefügg Izaiásnál, és úgy tűnik, hogy egy másik korszakban vagyunk, tehát valószínű, hogy Izaiás korában a fényes kultusz, ez egy kicsit már visszás lehetett, és ugyanakkor a jog és az igazság, a szegények elnyomása, akkor az árvák, özvegyek háttérbe szorítása, ez mindennapos lehetett, de mellette a fényes kultusz megvolt, és ezért ilyen kemény szavakkal illeti a kultuszt, tulajdonképpen a eltérő és helytelen magatartásuk miatt, nem magát a kultuszt. Itt pedig lenn már úgy tűnik, hogy pogányok is mehetnek, sőt, minden nép számára az imádság háza lesz, ahogyan itt hallottuk a végén, és elfogadja az égő és véres áldozatokat az oltáron. Úgy tűnik, hogy már túl vagyunk a babiloni fogságon, és egy kicsit másképpen látták. Tehát látják, hogy tartsátok meg a törvényt. Pál apostol nem ilyen szellemben beszél, amikor tulajdonképpen a úgynevezett kultikus vagy tisztasági törvényeket azokon túlteszi magát. Itt pedig lenn, szabjátok tetteiteket az igazsághoz, stb. Tehát látszik, hogy a babiloni fogságban már a törvény megtartása a zsidók számára egyfajta nemzeti identitást is jelentett, és éppen ezért látszik, hogy a zsidó szokásokhoz ez a rész mutatja, hogy igenis tulajdonképpen ez ragaszkodnak, ez megmutatja, hogy ők így eltérnek a pogányoktól, és ez képes megőrizni őket, mint zsidókat idegenben is. Tehát éppen ezért érthető, hogy itt egy változás van, és az zarándoklat is benne van, a szombat megtartása, a szövetség, ezek mind a zsidók számára nagyon fontosak, ugye múlt vasárnap hallottuk Pál apostolnak, hogy mi minden kiválóság tartozik a zsidókhoz. Az evangélium pedig látjuk, hogy a minden nép számára az imádság háza lesz. Most az evangéliumban találkozunk majd egy szír-föniciai asszonnyal, vagy egy tulajdonképpen kánaáni asszonynak is mondják, vagy pedig Tírus-Szidón környékéről való asszonnyal. Nézzük az evangéliumot, evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, és Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványa, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi. Az evangéliumban tehát, hogy a minden nép számára az imádság háza, magyarán Jézus, aki tulajdonképpen az imádságnak, legtöbbször ugye a kéréseinknek a megszólítottja, akihez fordulunk, ahogyan a templomhoz fordulhatnak a zarándokok, az ott jelenlévő Istenhez, ugyanúgy Jézushoz is kéréssel fordulnak. Könyörög ez az asszony hozzá. Tehát egyrészt Jézus a farizeusokkal való összetűzése után tovább halad, ahogyan az evangéliumban Máténál a sorrendet követjük, Stírus Szidon vidékére vonult vissza. Tehát itt, mintha a tanítványa is aztán ott lennének, egy közösen, mint egy kivonják magukat a forgalomból, egyfajta pihenésben szeretnének részt venni. És hirtelen ebben a szándékban egy változás jön, és íme. Ez az íme gyakran a szentírási szövegekben egyfajta változás jelent a dolgoknak a menetében. Itt is beszél egy arra lakó kánaáni asszony. Másik evangéliumban szírföniciai asszonyként is szerepel, és hát ugye Tírus és Szidon, ezek a kereskedő városok a tenger partján, és legtöbbször a proféták ellenük beszélnek, egy-két jövendőlés azonban pozitív jövőt szán nekik is. Feltűnő, hogy az asszony a könyörületet, az irgalmat kéri Jézustól, és urának szólítja, és Dávid fiának. Ez talán egy pogány részéről feltűnő, lehet, hogy valamit mégiscsak hallott és tudott Jézusról. És a gonosz szellem, az ördögi megszállás, ami az ő problémája, hogy a lánya ennek van kitéve, és kegyetlenül gyötri. Ami feltűnő, hogy Jézus szóra sem méltatja. Tehát egy csodát kér az asszony, itt azonban azt veszük észre, hogy egyfajta tanító elbeszéléssel találkozunk. Tulajdonképpen ezen a szentírás magyarázók is vitatkoznak, hogy ez most csoda elbeszélés, vagy pedig egy tanító jellegű. Úgy tűnik, hogy a kérdés és a válasz az egyfajta tanító elbeszélésre utal, aminek a végén mégis konstatál egy távolban gyógyítást, mert meg is történik a végső megállapításban a csoda beállta. Úgy Jézus szóra sem méltatta. Nagyon gyakran megtalálható ez a vonakodás, a hitnek a próbája, és egy követ fújnak Jézussal a tanítványok is, ők még figyelmeztetik: küldd el, nekiáltozzon már utánunk. Tehát úgy tűnik, hogy az asszony nem akar tágítani, hanem ameddig a kérése nem teljesül, szinte ez az egyetlen reménye, kapaszkodója, és érthető, hogy kitart. És akkor Jézus is csatlakozik a tanítványokhoz: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ezen az elveszett juhain nagyon sokat gondolkodnak a egzegéták, és azt mondják, hogy hát ide egész Izrael ide tartozik. Vannak ilyen szövegek a prófétáknál, hogy pásztor nélküli szétszélet, juhok, stb., akár Ezekielnél, de Izaiásnál is, vagy más prófétáknál is találkozunk velük. És ugyanakkor, amikor ezt mondja Jézus, valószínűleg távolról üzeni ezt, mint egy kiáltja neki, ám az asszony odajött, tehát fölveszi a közelebbi kontaktust Jézussal, leborul előtte. Tehát elismeri az istenségét, proszkünézist, majd térdet hajt előtte, és újra beadja a kérését, Uram, segíts rajtam. Már Jézus ismeri, hogy mit akar tőle. Ő így válaszolt, most még egyszer próbára teszi. Egyrészt az, hogy te nem vagy zsidó, veled különösebben nem foglalkozom. Most az asszonynak pedig még ugyanezt, mint egy nyomatékosítja, és azt mondja, hogy a kutya, ez egy szitok szó, tehát nem illik, ugye nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak, tehát az asszonyt kutyának jelöli, ami egy szitok szó. Mire az asszony nem törődik ezzel, azt akarja, hogy célt érjen, és a kérése teljesüljön. Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Itt a ölebekről van szó, és tulajdonképpen kiskutyák, másik evangélium így hozza, azért mondják sokan, hogy itt ölebekről lesz szó, de ezt nagyon okosan visszafordítja Jézus felé, hogy hát azért a kutyák is valami kis morzsát talán hullik le a te asztalodról is, ezt akarja Jézusnak mondani. Ne légy már ilyen türannisz velem szemben, ilyen megvető, tehát ilyen hatalmi, uralkodó pozícióból lekezelően szólsz hozzám. Azt, hogy ezt mind elviseli. Az, hogy ha ezt hallja, hogy kutyának nevezi, hát sarkon fordulhatna, és azt gondolhatná ettől az embertől, ettől a prófétától, akit ilyesminek kiáltanak ki, vagy ez a közmeggyőződés, hát ezt sarkon fordulok, itt hagyok, ettől semmi jót nem remélhetek. És többször megfigyelhetjük ezt a momentumot, hogy Jézus bizony próbára teszi a hitet, nem olyan készséges. Van olyan csoda, amikor Jézus veszi észre a nyomorúságot, és megelőzi például a béna, aki ott van a Betesda fürdőnél, akkor ő nem kér semmit, csak Jézus veszi észre, és Jézus segít rajta, mint egy ő kezdeményezi a gyógyítást. És itt a hitről van szó, a hit próbája nyilván, ezek a megjegyzések is, hogy csak Izrael házának elveszett juhaihoz jöttem, és utána kutyának nevezi. És mivel az asszony ilyen okosan, talpra esetten válaszol, Jézus megdicséri, asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint szeretnéd. Ezzel a két szóval egyrészt benne van a dicséret, az elismerés, hogy hát ez az asszony lefegyverzett engem, erre nem tudok mit mondani. Olyan szép hasonlattal állt elő, hogy én kutyának neveztem őt, de ő vesz egy példát a kutyák életéből, hogy hát a maradékból azért valami csak jut nekik, ami lehullik az asztalról. Hát én is valami kis morzsát kaphatnék tőled, bár pogány vagyok, azért emberségesen bánhatnál velem. És Jézus ezt a hitet, ezt díjazza. Nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És megjegyzi az evangélista, és a lánya meggyógyult még abban az órában. Tehát valószínű, hogy az evangélistának tudomása van arról, hogy ez egy Jézusnak egy távgyógyítása, és tulajdonképpen nem részletezi. Csak a betegséget sem írja le, csak az, hogy valami kegyetlenül gyötri a gonosz szellem, de hogy mi lehet konkrétan ez a betegség, azt nem tudjuk meg, de az üdvözítő, a nagy hit, azt elismeri, megjutalmazza, és meg is említi az evangélista, hogy végbe is ment az asszonynak a kérése. Tehát a történet nagyon kerek, az elutasítástól eljut az elismerésig, és a kérésnek a teljesítéséig. Bizony Isten nagyon sokszor így bánik velünk. Adja jó Isten, hogy amikor a kéréseink nem teljesülnek, talán néha jó is, hogy nem teljesülnek, de legyen meg bennünk ez a rendíthetetlen, zörgető hit, ami jellemezte ezt az asszonyt, és jellemezzen ez minket is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.